Simon Bhágavatamból olvasom ma reggel. A 7. ének 9. fejezetében a 40. vers következik. A fejezet címe: Pralád megbékíti imáival az Úr Viszmahadévát. Jihvalikató csitavikarsati máli triptá. Sisnonyatas pagudaram csavanam kutascit. Gránonyatas csapaladrik vacsa karma saktir. Babiak szapatnya iva géhapatim lunanti. Jihvajkató csitavikarsati máli triptá. Sisnonyatasztva gudaram savanam kutascit. Gránonyatas csapaladrik vacsa karma saktir. Bavyat szapatnya ivat géhapatim lunati. Jihva,
jihva,
a nyelv,
ékataha,
az egyik oldal, acsuta, úcsalhatatlan ura, vikarsati, vonz, má, engem, avitriptá, mert nem elégedett, sisna,
Sisna,
a nemi szervek.
Anyataha,
a másik oldalra. Tvak,
a bőr.
Megérinteni egy puha dolgot. Udaram, a gyomor a különféle ételekért. Sravanam, a fül, hogy kellemes zenét hallja. Kutascsit, egy másik oldalra, Grána, az orr, hogy szagolja, Anyataha, megint egy másik oldalra, Csapaladrik, a nyughatatlan látás, Kvacsa, valahol, Karmasakti, a cselekvő érzékek. Bahvyah, sok. Szapatnya, több feleség. Iva, mint. Géhapati.
Géhapati.
Egy családfenntartó.
Egy családfenntartó.
Lunanti.
Lunanti.
Megsemmisítik.
Megsemmisítik.
Őisteni kegyelmes Srila Prabhupát fordítása. Kedves Uram, ó csalhatatlan! Úgy élek épp, mint az az ember, akinek sok felesége van, akik a maguk módján mind megpróbálják elcsábítani férjüket. A nyelv az incsiklandozó ételekhez vonzódik. A nemi szer a szexuális élethez egy gyönyörű nővel. A tapintás érzék pedig ahhoz, hogy puha dolgokat érintsen meg. A gyomor, noha teli van, örökké még többet akar enni. A fül pedig nem akar rólad hallani, csupán ostoba dalokhoz vonzódik. A szaglóérzéket valami más vonza. A nyughatatlan szem az érzékkielégítés látványára vágyik, a cselekvő érzékeket pedig valahová, máshová ragadja el a vonzalom. Ilyen kínzó helyzetben vagyok hát. Kérlek, ismételjétek. Kedves Uram, ó csalhatatlan!
Kedves Uram, ó csalhatatlan!
Úgy élek épp, mint az az ember,
úgy élek épp, mint az az ember,
akinek sok felesége van,
akinek sok felesége van,
akik a maguk módján,
akik a maguk módján,
mind megpróbálják elcsábítani férjüket.
Mind megpróbálják elcsábítani férjüket.
A nyelv az incsiklandozó ételekhez vonzódik. A nemi szer a szexuális élethez egy gyönyörű nővel.
A nemi szer a szexuális élethez egy gyönyörű nővel.
A tapintás érzék pedig ahhoz,
a tapintás érzék pedig ahhoz,
hogy puha dolgokat érintsen meg.
Hogy puha dolgokat érintsen meg.
A gyomor, noha teli van,
a gyomor, noha teli van,
örökké még többet akar enni.
Örökké még többet akar enni.
A fül pedig nem akar rólad hallani. Csupán ostoba dalokhoz vonzódik. A szaglóérzéket valami más vonza. A nyughatatlan szem az érzékkielégítés látványára vágyik. A cselekvő érzékeket pedig valahová máshová ragadja el a vonzalom.
Valahová máshová ragadja el a vonzalom.
Ilyen kínzó helyzetben vagyok hát.
Ilyen kínzó helyzetben vagyok hát.
Srila Prabhupád magyarázata. Az emberi életforma Isten megvalósítására szolgál, de addig, amíg érzékeink az anyagi tárgyakhoz vonzódnak, ez a folyamat, ami a Savanam Kirtanam Vishnu folyamatával, az Úr Szent nevének hallásával és éneklésével kezdődik, nem lehet zavartalan. Az odaadó szolgálat ezért azt jelenti, hogy megtisztítjuk az érzékeket. Feltételekhez kötött állapotban érzékeinket az anyagi érzékkielégítés fedibe, és amíg nem tanuljuk meg, hogyan tisztítsuk meg őket, addig nem lesz belőlünk bhakta. Krisna tudatos mozgalmunkban ezért már a kezdet-kezdetén azt tanácsoljuk mindenkinek, hogy korlátozza érzékei működését, különösen a nyelvét, melyről Srila Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy végtelenül mohó és legyőzhetetlen. Hogy a nyelv vonzódását megszüntessük, a hiteles tekintélyek azt tanácsolják, hogy ne együnk húst vagy hasonló ehetetlen dolgokat, és azt se hagyjuk, hogy a nyelvünk az alkohol vagy a dohányzás után sóvárogjon. Még teát és kávét is tilos fogyasztani. Ugyanígy a nemi szerveket is vissza kell fogni a tiltott nemi élettől. Az érzékek megtartóztatása nélkül lehetetlen fejlődni a Krisna tudatban. Az érzékek szabályozásának egyetlen módszere az Úr Szent nevének éneklése és hallása. Másként érzékeink örökké háborgatni fognak bennünket, ahogyan azt a férjet, akinek több felesége van, szintén örökké zaklatják a feleségek az érzékkielégítés reményében. Ó, magjára, tényleg köszönöm. Jánosan a sárkája.
Csak súlyul, mint a mi, amit azt
mondja. És úr, a hívom. Aikato Chita Vikarsati Mami Tripta Shishnunyata Svagudaram Shavanam Kutaschit Grahnunyata Shapaladrikva Chakarma Shaktir Bhavyak Sapatnya Iva Gehapatin Lunanti. Kedves Uram és halhatatlan, úgy élek épp, mint az az ember, akinek sok felesége van, akik a maguk módján mind megpróbálják elcsábítani férjüket. A nyelv az incsiklandozó ételekhez vonzódik, a nemi szerv a szexuális élethez egy gyönyörű nővel, a tapintás érzék pedig ahhoz, hogy puha dolgokat érintsen meg. A gyomor, noha teli van, örökké még többet akar enni. A fül pedig nem akar rólad hallani, csupán ostoba dalokhoz vonzódik. A szagló érzéket valami más vonza, a nyughatatlan szem az érzékkielégítés látványára vágyik, a cselekvő érzékeket pedig valahová máshova ragadja el a vonzalom. Ilyen kínzó helyzetben vagyok hát. Pralád Maharaj itt nagyon szerényen, egy közönséges ember helyzetében mutatja magát. Példát. A példát mutatja, hogy milyen helyzetben vagyunk mi, vagy milyen helyzetben vannak általában az emberek az anyagi világban, ugyanúgy, ahogy látjuk az ácsárjáknak a dalait, különösen Bhakti Vinod Thakurnak vannak ilyen kesergő dalai. Lesz mondja, hogy elpazarolta az életét, nem végzett soha semmi hasznos tevékenységet. Szóval mutatja az általános helyzetet, és mutatja azt a hangulatot, amiben egy baktának lennie kell. És itt abból a szempontból beszél saját magáról, Pralád Maharaj, vagy így áttételesen az élőlényeknek a helyzetéről, hogy hogyan rabjai, vagy kiszolgáltatottjai az érzékeknek. Nagyon szemléletes a vers, kifejtve le van fordítva, szóval szinte látjuk az élőlényt, hogy szaggatják szét az érzékeit, az egyik erre húzza, a másik arra húzza, a negyedik amarra húzza, szóval mint egy ilyen kínzás. És valójában ez történik, hogy lelki szempontból ez az élőlény számára egy kellemetlen állapot, nem az eredeti helyzete, egy kényszerhelyzet, amiben van, de nem tudás hiányában, lelkierő hiányában, Isten szeretet hiányában nem tud neki ellenszegülni. De itt az utasítás, ami lesz, és amit általában hallunk, az egyik alap lecke, alap tanítás a Krisna tudatban, hogy az érzékeket fegyelmezni kell. Emlékszem, még évekkel ezelőtt, amikor a szigetre jártak ki a bakták prédikálni, voltak színpadi programok, és akkor kisebb-nagyobb közönség mindig összeverődött, voltak prédikációk is, és akkor sok ember megfordult hosszabb-rövidebb időre, és ugye akkoriban is az volt, hogy kellett néznem a média híreket, hogy hol jelenünk meg, és akkor valamelyik ilyen fiatalos újságban, ahol beszámoltak a szigetről, akkor a Krisna sátorról is volt egy rövid összegzés, és akkor valaki az ott hallottakat így összegezte, hogy valaki arról beszélt a színpadon, hogy az önmegvalósítás érdekében az érzékeket fegyelmezni kell. Sose értettem, hogy miért nem fér össze ez a kettő, na mindegy, és akkor nem folytatódott tovább. És akkor ugye el lehetett képzelni a bűságnak az olvasóit, hogy bólogatnak, igen, összefér ez a kettő, nem kell. Ugye rögtön megindokolják, mert ugye nincs világos elképzelés a test és a lélek különbségéről, akkor nem lehet világos elképzelés az élőlény helyzetéről, mit jelent az, hogy önmegvalósítás valójában, ugye csak hogy így valahogy rakjuk össze, legyen önmegvalósítás és megérzékelégítés, és ugye ez ilyen kaliuga konform megoldás az önmegvalósításra. De szóval itt ez egy fontos elv, hogy nem megy együtt a kettő, vagy a túlzott érzékkielégítés, az az önmegvalósításának a rovására megy. Ugye Prabhupád itt nagyon nagyon egyértelműen állást foglal ebben. érzéket megtartóztatása nélkül lehetetlen fejlődni a Krisna tudatban. Szóval, hogy nincs ilyenfajta lelki fejlődés, hogy valaki egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy mit tesznek az érzékei, vagy mivel vonzák, vagy milyen cselekedetekbe bonyolódik be, és akkor fejlődik. Szóval ez a tanítások nektárjának is az egyik első verse, Vácsó végam, Manaszakróta végam, Csihvá végam, Udarupaszta végam, Étán végam, Jóvis Evita végam, Szarvam, a Pimán Pritigém is járt. Ez egy példaértékű ember, aki másokat tud tanítani, aki képes a saját érzékein uralkodni. Szóval innen üzenem az egykori szigetlátogatóknak, hogy igenis, az önmegvalósítás érdekében az érzékek fegyelmezésére szükség van. Ezt nem lehet kihagyni, nem mellékes, nem fölösleges, nem valami luxus, nem valami túl nagy szigor, nem aszkézis, nem fölösleges, nem valakinek a kitalációja, nem mesterkért, hanem ezzel kezdődik a lelki élet útja. Mert hogy a lélek, ugye, aki eredetileg is rendelkezik transzcendentális érzékekkel, személyiséggel és vágyakkal, megjelenik a világban, és ráépülnek az anyagi elemek, ráépül a test, ráépül az elme, de ezek az élőlény vágya miatt elterelik az ő figyelmét, ahogy eredetileg többé-kevésbé ugye Krisna elégedettsége, vagy inkább úgy mondom kisebb vagy nagyobb intenzitással Krisna elégedettsége, vagy Krisna személye kötötte le, itt akkor el fogják téríteni őt az érzéktárgyak. Teljes feledékenységbe esik, testnek gondolja magát, és amivel kapcsolatba kerül, ugye, ezt írja le nagyon szemléletesen a vers, azok elkezdik húzni, különböző irányokba elkezdik vonzani. És amikor erről nem tudatos a lélek, ugye, hogy ez zajlik, hogy mi zajlik, vagy ez teljesen rendjén valónak találja így, akkor egyre jobban belebonyolódik. Volt régen valami pantomim, amit láttam, lehet, hogy más is látta, hogy arról szólt a pantomim, hogy valaki rágúzik. És akkor Pitavász próbál, biztos jól lehet tudna játszani, és akkor rágúzik, de aztán ugye kivesz a szájából egy darab rágót, és akkor de aztán valami így hozzáragad, és akkor próbálja egy lábára retenni, meg közben a szájába is benne van, és akkor úgy az az egész sztori, hogy egyre jobban beleragad a saját rágójába, és végig teljesen gúzsba kötve végzi egyetlen rágó eredményeként. Szóval ilyen az élőlény, hogy azt gondolja, nem nagy probléma megérinteni az anyagi energiát, nem nagy probléma ez az érzékkielégítés, de amikor ugye nincs összhangban a viselkedése a dharmával, azokkal a törvényekkel, amiket Krisna alkot, karmikus eredményeket termel, akkor egyre jobban és jobban bele ragad. Szóval akkor megkötözi magát ezzel a ragadós anyagi energiával, és egy nagyon lelki szempontból nagyon szerencsétlen helyzetbe kerül. Lehet, hogy nem gondolja azt magáról, de jön ez a hamis szabadságérzet, arra a koncentre megyek, amelyikre akarok, de ez nagyon, nagyon szánalmas, ugye a lélek eredeti szabadságát tekintve. Silla Sivaram Balázs most mondta a podcastban ezt a példát, hogy Indiában a reptérre látta, hogy a reptérnek az üveg hangár, nem hangárban, hanem a utascsarnokba valahogy az ajtón keresztül berepültek madarak. És akkor látnak ki az üvegen, látják, hogy ott kint is vannak madarak, de nem tudnak kimenni. És hogy nagyon, nagyon reménytelen is a helyzetük. De ha valaki meg akarná fogni őket, azt meg nem engedik. Ugye, mert azt mondják, én szabad vagyok, ugye, ne jöjj hozzám. De halálra vannak ítélve ott bent, soha nem fognak kitalálni, nem tudják, hogy hol vannak, ugye látják az eget, de soha nem tudják megközelíteni. De büszkék, ugye Maharaj azt mondja, hogy hagyni kell magát az embernek megfogni, hagyni kell, hogy olyanok vezessék, olyanok kezébe kell tenni az életét, akik ki tudják vinni ebből a feltételekhez kötött helyzetből. Mert ez is egy szabadság, ugye benne az utascsarnokban, üveg vitrinán belül, de nagyon korlátozott. Ugye ott a madár csak a között tud választani, hogy melyik fajta szemetet eszi, amit ott hagynak az utasok. Ugye a kinti választék az jóval nagyobb. De ilyen az élőlény helyzete, hogy ez a hamis szabadság érzet, ez megbékjózza. És azt gondolja, hogy ezentúl nincs semmi magasabb rendű. Szóval ezért a Bhagavad Gita-ban is, ugye, amikor Krishna elkezdi Arjunát oktatni, gyakran beszél az érzékekről, beszél az érzékek szabályozásáról. Megnéztem itt a tárgymutatóban, 12-szer van az érzékek szabályozása, 12-szer szerepel. Csak akkor meglátjuk, mennyire lesz idő, de néhányat felolvasok belőle, vagy arról gondolkodhatunk közösen. Ugye ezek ismerős idézetek lesznek, de ez is egy olyan téma, amit mindig ismételni kell. Az 58. versben mondja a második fejezetben Krishna a híres hasonlatot. Aki képes úgy visszavonni érzékeit az érzékszervek tárgyairól, mint ahogyan a teknős béka húzza be páncéljába végtagjait, az rendíthetetlenül megállapodott a tökéletes tudatban. A jógi, a bhakta, ez a magyarázat, vagyis az önmegvalósítást elért lélek ismertető jele, hogy saját akaratának megfelelően képes uralkodni érzékszervein. A legtöbb ember azonban szolgálja saját érzékeinek, és így azok parancsainak engedelmeskedik. Az érzékszerveket mérges kígyókhoz hasonlítják, melyek szabadon, minden korlátozás nélkül akarnak cselekedni. A jóginak, vagyis a baktának rendkívül erősnek kell lennie, hogy a kígyó bűvölőhöz hasonlóan irányítani tudja a kígyókat. Sohasem engedi őket önállóan cselekedni. A kinyilatkoztatott írásokban sok parancs van arra vonatkozóan, mit szabad és mit nem szabad tenni. Amíg valaki nem tudja betartani a parancsokat, és így nem képes elállni az érzéki élvezettől, addig nem érheti el a szilárd, rendíthetetlen Krisna tudat szintjét. Erre a legjobb példa az említett teknős béka. A teknős bármelyik pillanatban képes visszahúzni érzékeit, hogy aztán bármikor kiengedje, ha szükség van rá. Ehhez hasonlóan a Krisna tudatú ember is csak bizonyos célra, az Úr szolgálatában használja érzékszerveit, egyébként visszahúzza őket. Krisna itt arra tanítja Arjunát, hogyan állítsa érzékszerveit az Úr szolgálatában, ahelyett, hogy saját elégedettségének elérésére törekedne velük. Az érzékeit visszatartó teknős jó példa arra, hogyan kell az érzékeket mindig az Úr szolgálatába állítani. Szóval biztos ti is figyeltetek már meg teknősöket, vagy ékszerteknőst, vagy görögteknőst, óriás teknőst, ugye Rádakundban vannak óriás teknősök is, de általában nagyon óvatos állatok. És hogyha valaki közel megy, vagy érzik, hogy valami zavar van, rögtön behúzzák a végtagjaikat, és behúzzák a fejüket, és akkor védettek. A páncél kemény, felül is, meg alul is, így egybe van az egész páncéljuk, és akkor támadhatatlanok. Nem tud velük senki semmit kezdeni. Szóval ugyanúgy egy bhakta nagyon óvatos, amikor az anyagi világban él, hogy általában ebben a helyzetben van, vagy legalábbis amikor ki van téve az érzéktárgyaknak. Ugye nem, az érzékek nem csak a fizikai látható, vagy biológiai érzékeinket jelentik, mert ezt nem tudjuk végletesen visszahúzni. Ott van. De finom fizikai érzékeink is vannak, ugye az van egyel beljebb, és akkor még egyel beljebb, meg vannak a léleknek az érzékei. Szóval a finom fizikai érzékeket lehet úgy leállítani, korlátozni. Ki engedi rá testiesen szólva rácuppan valamire, amit hall, amit lát, amit szagol. Ugye ez azt jelenti, hogy kiengedi az érzéket, rá fókuszál, rá tapad. Vagy pedig visszahúzza. Ugye? Szóval ez a gyakorlat, ez a jogiknak a gyakorlata, ez a baktáknak a gyakorlata. És akkor igazán akkor aktívak egy baktának az érzékei, amikor pedig Krisnával van kapcsolatban. Ugye akkor a kirtanon, akkor csupa fül. Amikor praszádamot eszik, akkor azt ízleli. Amikor érzi a füstölő illatát, a tulaszilevélnek az illatát, szantálpétnek az illatát, akkor azt jól megszagolja. Szóval ezekkel próbálja lekötni az érzékeit, és ugye a hasonlat, másik állatos hasonlat, mint ahogy a kígyónak akkor kitörik a méregfoga. Prabhupád azt mondja, el kell bűvölni ezt a kígyót, hogy máshol van ez a méregfog hasonlat, hogy nagyon veszélyesek ezért az érzékek, mert ezek tartják az anyagi világban az élőlényt. De hogyha egy kígyónak ki van törve a méregfoga, akkor lehet, hogy úgy néz ki, de nem veszélyes. És vannak olyan kígyók is egyébként, amelyeknek nincs méregfoga egyáltalán. Most nyáron láttam egy férfit egy télen azzal pózolni, az volt a mutatva, hogy nagy kígyók voltak a nyakában, meg egy láda volt, és akkor a gyerekeket oda lehetett vinni fotózni. És az anyukák ilyen félre közelítettek, meg az apukák, hogy jó, kígyók. Ki volt írva, hogy nem marnak, de olyan nehéz elhinni egy kígyó, ami ártatlan. De vannak ilyen kígyók, jámborabb kígyók, hogy eleve olyan az anatómiájuk, hogy nem tudnak marni, meg nem is folytanak meg, mert van olyan kígyó is, amik óriás kígyók körbe tekerednek valakin, és akkor egyre jobban szorítják, nem tud több levegőt venni az illető, mindig szorítva egy területet, és akkor megfullad az áldozatok, szóval nem olyan jó állatok. De vannak teljesen ártatlan kígyók. Akkor egy bakta úgy meg tudja szelídíteni az érzékeit, úgy olyan gyakorlatra tud szert tenni ebben, hogy mikor használja, mire irányítja az érzékeit, és mikor fogja vissza, hogy nem jelentenek veszélyt a lelki életére az érzékek. 59. versben, ugye Krisna figyelmeztet, és itt a versben is, vagy a magyarázat kezdetén, olvasunk erről, mert az egyik megközelítés az, hogy hát ez a két helyzetben vannak az érzékkielégítők, meg vannak a bakták, akik nem csinálnak érzékkielégítést, és mi már jó oldalon vagyunk. De nem ilyen egyszerű, mert Srila Prabhupád azt mondja, hogy amíg az érzékeink az anyagi tárgyakhoz vonzódnak, addig az önmegvalósítás folyamata nem lehet zavartalan. Szóval van egy ilyen kevert állapot, ugye, hogy mindenről, amiről beszélünk a Krisna tudatban, mindig van egy rossz állapot, egy elérendő tökéletes állapot, meg van egy átmeneti állapot. Szóval a szemlém éneklésében van sértés, van az árnyék, meg van a tiszta szemlém. Szóval az érzékek szabályozásában is van ez, amikor valaki teljesen az érzékei rabja, van, amikor egyáltalán lemarabja, és van a küzdelem időszaka, ami egy hosszú időszak tud lenni. De Prabhupád azt mondja, addig nem zavartalan, nem teljesen hatékony a lelki gyakorlat, amíg ez a küzdelem zajlik, mert nem tud érvényesülni annyira a mahamantrának a hatása, a lelki gyakorlatoknak a hatása. Ugye úgy mondta egyszer Maharajunk, amikor mászunk fel a sziklán. Haladunk a jó irányba, de az a mászás, az nem olyan biztonságos, nem olyan kényelmes helyzet, mint amikor valaki felér a bércre, és akkor ott talpra áll, és akkor ott már sokkal kényelmesebb. Szóval, hogy a lelki élet gyakorlatán belül is ez az érzékekkel való küzdelem az jelen van, és mire figyelmeztet Krisna? Ó Arjuna! Az érzékek olyan erősek és fékezhetetlenek, hogy még a rajtuk uralkodni próbáló józan ítélő képességű ember elméjét is erőnek erejével elragadják. Vagy a zenés változat. Az érzékek, hogy erősek és fékezhetetlenek, Néged gyózan elmét is erővel eltérítenek. Meg lehet jegyezni. Szóval, mikor valakinek józan az elméje, ami azt jelenti, hogy az már egy bakta. Ő egy bakta. Szóval józan elmé törekszik erre, de képesek arra az érzéktárgyak, hogy eltérítsék. És ezt látjuk, tapasztaljuk, hogy ez zajlik, ez a küzdelem, és azért nagyon fókuszáltan kell lenni. Mert sok-sok példa, amit olvasunk, hogy a Srimad Bhagavatam a pozitív példák és a figyelmeztető példáknak a tárháza, hogy ott ezt látjuk mindig, hogy egy nagy jogikat és valami érzéki inger térít el a lelki gyakorlatuktól. Általában ugye a fő akadály, ugye a legnagyobb érzéki inger az ellenkező nemnek a látványa, a férfiaknak, a nőknek, a férfiak, mert ott minden érzék dolog együtt van, ugye egy nagy 3D élmény az elmének, és akkor ugye mi történik, ugye Visvamitra Ménaká bokacsengőjétől, Agnitra Purnacsittának a bokacsengőjétől, és aztán a látványától feladta a lelki élet gyakorlatát, ugye Szabvari Muni, ő neki az volt a nehézsége, meg ívó halakat látott, ő a víz alatt meditált, de látjuk, hogy ilyen erősek az érzékek, szóval amikor a víz alá bújik valaki, akkor is nem, hogyha nem áll a tökéletességnek a szintjén, vagy azt hiszem volt valami sértés is, amit ő korábban elkövetett, amit meggyengítette.
Garuda
ellen. De akkor az letérítette az útról, vagy Ajjamilának a történetét tudjuk, hogy aki szintén brámanának született, és jó lehetősége volt az önmegvalósítása, körülmények adottak voltak, de ő is túlságosan elkezdett gondolkozni, elkezdett meditálni, ugye mikor látott egy ölelkező párt. És akkor gyájatóbb is olyan pucza, ugye még a folyamatot is, pszichológiai folyamatot Krishna leírja, hogy 8 lépcsőn keresztül, hogy esik le az élőlény az anyagi világ mocsarába, csak azzal, hogy elkezd meditálni az érzékek tárgyain. Szóval egy baktának így figyelni kell saját magát, hogy gondolkodik, és akkor tudni kell megállítani ezt a gondolkodási folyamatot, menedéket venni a szentnévnél, odaadó szolgálat gyakorlatainál, vagy az elme bizalmas feltárását gyakorolni valakivel, hogy ne történhessen meg ez. Mert ahogy ez történik az astanga jogikkal, ez történik gyakran a nem szilárd helyzetben lévő kezdő vaisnavákkal is, hogy valami ilyen kihívás eltéríti őket. Jó, nézzük. 61. vers. Aki az érzékeit megzabolázva, azokat teljesen irányítása alatt tartva tudatát rám szögezi, azt rendíthetetlen értelmének ismerik. Ez a vers világosan megmagyarázza, hogy a Krishna tudat a jóga legmagasabb rendű és legtökéletesebb formája. Az ember nem képes uralkodni az érzékszervein addig, míg nem válik Krishna tudatúvá. Az előzőekben már említettük, hogy a nagy bölcs Durvásza Muni vitába bocsátkozott Ambarish Maharajával, és miután büszkesége miatt minden ok nélkül méregbe gurult, nem tudott többé uralkodni érzékein. Ezt is ilyen érzékkontroll hiányaként jellemzi Srila Prabhupát, annyira együtt vannak ezek, Manasa, Krodha, Jihva. A király nem volt olyan hatalmas jogi, mint a bölcs, ám az úr baktája volt, aki szó nélkül tűrte a bölcs minden igazságtalanságát, és így ő került ki győztesen. Azért tudta féken tartani az érzékszerveit, mert rendelkezett azokkal a tulajdonságokkal, melyekről a Srimad Bhagavatam ír. Szavajban a Krishna padára mindajor, Vácsán szivajkunta gunánu varnané, karó harér mandina márcsa nádisú, sutim csakárá csita szakkat hódajé. És mondom még két vers, csak a fordítást mondom. Ambarish király az elméjét az Úr Krishna lótuszlábára rögzítette, szavaival az ő hajlékát írta le. Ez olyan, mint a párjának a mai versnek. A mai vers azt írja le, hogy hogy kapcsolódik az érzéktárgyakhoz valaki. Ez a vers meg olyan, hogy hogy kapcsolódik valaki az érzékeink keresztül Krisnához. Két kezével az ő templomát tisztította. Fülével az Úr kezdeléseit hallgatta, szemével az Úr formáját nézte, testével a bakták testét érintette, orrával az Úr lótuszlábának ajánlott virágok illatát szagolta, nyelvével a neki felajánlott tulaszi leveleket ízlelte, lábával a szent helyekre ment, ahol az ő temploma áll, fejével hódolatát ajánlotta az Úrnak, vágyait pedig az ő kívánságainak teljesítésére használta. Ezek a tulajdonságok alkalmassá tették arra, hogy az Úr Matpara baktája legyen. Srila Baladev Vidyabhúsan megjegyzi, az érzékeken csak is a Krisnának végzett odaadó szolgálat révén lehet teljes mértékben uralkodni. Ez a konklúzió. Az érzékeken csak is a Krisnának végzett odaadó szolgálat révén lehet teljes mértékben uralkodni. Néha a tűz példáját is használjuk erre, ahogyan a lángoló tűz mindent felemészt egy szobában, úgy éget föl minden tisztátalanságot az Úr Visnu, aki a jógi szívében lakozik. A Jóga Szutra szintén azt írja elő, hogy Visnun kell meditálnunk, nem pedig a semmén. Jó, szóval az érzékek, és aztán a meditáció, ugye az elmét is gyakran az érzékekhez sorolják, hogy a benső érzék, vagy az érzékeknek a gyűjtőmedencéje, vagy minden információ odafut be. Szóval akkor az érzékek fegyelmezése, ez jelenti az elme fegyelmezését is. 64. vers a második fejezetben. De aki mentes minden ragaszkodástól és ellenszenvtől, és képes a szabadság szabályozó elmének gyakorlása révén uralkodni az érzékein, az elnyerheti az Úr teljes kegyét. Srila Prabhupád magyarázata. Már elmondtuk, hogy valamilyen természetellenes folyamattal a felszínen lehetséges uralkodni az érzékszervek fölött, de mindaddig, amíg az érzékeket nem állítjuk az Úr transzcendentális szolgálatába, minden esély megvan a visszaesésre. Az, aki teljesen Krisna tudatú, látszólag talán az érzékek síkján cselekszik. Ám amiatt, hogy Krisna tudatú, egyáltalán nem ragaszkodik az érzéki cselekedetekhez. Semmi mással nem törődik, csak Krisna elégedettségével, ezért fölött áll minden ragaszkodásnak és ellenszennek. Ha Krisna úgy akarja, a bakta mindent megtesz, még azt is, amit egyébként nem akar, ha pedig Krisna nem akarja, nem tesz olyat, amit másképp saját elégedettsége érdekében megtenne. Ez az elve a baktának az érzékek használatára, használja arra, amire Krisna szeretné, még akkor is, hogyha az érzékek az elme számára az nem annyira ízletes, és lehet, hogy valami ízletesnek tűnik, vonzónak az érzékek és az elme számára, de hogyha az nem fér össze Krisna szolgálatával, akkor nem csinálja ez a principium. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, fél 90. Valakinek valami rövid kiegészítése vagy kérdése van-e? Nincs, akkor Glantarán, Simad Bhagavatam ki, Simad Prabhupád ki, Sri Sri Dayananda Tájú Jai Gauranga ki, Tájú Jai Gauranga ki,